Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Imádkozzunk. Atyánk, valóban hozzád emeljük a szívünket. Hozzád emeljük mindazzal, ami benne van, valahogyan lélekben. Talán nem is tudjuk, mi az, amit hozzád emelünk benne, hogy mivel van megtöltve, megtelve. Annyi minden lehet benne, sokszor meg sem fogalmazható, ki sem fejezhető, csak érzések szintjén valahol ott bent érezzük mindazt, amit hozzád emelünk, amit hozzád emelhetünk. Arra kérünk, hogy bogozd te ki azt, ami a szívünkben van, amit hozzád emelünk. Hozzád emeljük ezt a szívet, amely annyi mindennel meg van töltve, és gyakran emiatt oly nehezen jut el hozzánk szavad, üzeneted. Hozzád emeljük, hogy ürítsd ki ezt a szívet, tisztítsd ki, tisztítsd meg, és add vissza nekünk úgy, hogy valami olyasmivel telítődhessen, amivel te töltöd meg. Hogy így megtisztuljunk, megújuljunk, ahogyan szent lelked munkálkodik bennünk, és ahogyan egyszer csak másként értjük a szavadat. Így kérünk most is, szent lélek, munkálkodj bennünk, tisztítsd ezt a szívet, amit neked ajánlunk, amit hozzád emelünk. Újíts meg bennünket a szavaddal. Jézusért. Amen. Isten szavát, amelynek alapján lelki segítségével az ő üzenetét hirdetem közöttetek, megvan írva Zsoltárok könyvében, a 124. Zsoltárban. Amíg Isten igéjét olvasom és magyarázom, kérem a gyülekezet foglaljon helyet. Így szól tehát hozzánk Isten szava a Zsoltárok könyvéből, a 124. Zsoltárból. Hálaadás szabadításért. Zarándok ének, Dávidé. Ha nem lett volna velünk az Úr, vallja meg ezt Izrael, ha nem lett volna velünk az Úr, amikor ránk támadtak az emberek, akkor elevenen nyeltek volna el bennünket. Úgy lángolt haragja ellenünk. Akkor elsodortak volna a vizek, átcsapott volna rajtunk az áradat. Átcsaptak volna rajtunk a tajtékzó vizek. Áldott az Úr, aki nem adott oda minket martalékul fogaiknak. Lelkünk megmenekült, mint a madár a madarász tőréből, a tőr összetört, és mi megmenekültünk. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki az eget és a földet alkotta. Hogyha a Bibliát olvassuk, különösen a Zsoltárok könyvét, vagy a bölcsességi irodalmat, példabeszéd a Prédikátor könyve, de maradjunk a Zsoltároknál, mert most egy Zsoltárt olvastunk fel. Talán felfedeztük már mi is, hogy eléggé kategorikusan nyomon követhető egy olyan tendencia a Zsoltárokban, hogy vannak a jók és vannak a rosszak. Alapvetően hozzám közelebb áll az a fajta megközelítés, ami nem ennyire leegyszerűsítő. Viszont, hogyha megfigyeltük az életünket, vagy megfigyeltük a világot, amelyben élünk, talán mi magunk is mégis felfedezzük ezt a tendenciát. Lehet, hogy ez nem annyira radikálisan egyértelmű, nem olyan könnyű megállapítani, hogy ki az, akire azt mondhatjuk, hogy jó, és ki az, akire azt mondhatjuk, hogy rossz. Talán gyakran saját magunkkal kapcsolatban is kérdéseink vannak, vagy kételyeink. De ez a tendencia valóban megtalálható, vagy ez a ez a fajta felosztása az emberek világában, és a Biblia nagyon egyértelműen képviseli ezt, mindjárt talán eszünkbe is jut az első Zsoltár, aki nem jár bűnösök tanácsán, és aztán ugyanebben a Zsoltárban a jókról is szó van. A bölcsesség irodalomban azt olvassuk, vagy arról olvasunk, hogy a jók azok, akik elszenvedik azokat a dolgokat, amelyeket a gonoszok ellenük elkövetnek, és gyakran a Zsoltárokban felpanaszolják a jók, köztük Dávid, hogy miért van az, hogy valakinek jól megy, bár Isten szemében rossz, és valaki igaz, valaki jó, és mégis rosszul megy az élete, mégis szenved. Ebben a Zsoltárban is van egy ilyen felosztás, találkozunk olyan emberekkel, akik bántanak másokat, és találkozunk egy bizonyságtétellel, azoknak a bizonyságtételével, akiket bántottak, de akiket megszabadított Isten. Azoknak a fogai közül, vagy azoknak a tőréből, akik bántották őket. Itt is megvan ez a ketté osztottság. És ez felveti azt a kérdést, ami egy nagyon nehéz kérdés. Van-e gonosz a világban, és vannak-e gonosz emberek, vannak-e rossz emberek? Van-e gonoszság a világban? Ha van, hol van, ami leselkedik ránk? Nagyon sok dolog befolyásolja azt, hogy milyen választ adunk erre a kérdésre, vagy ezekre a kérdésekre. Mert gyakran azok, akik a legtöbb bántást okozzák az embereknek, a többieknek, mélyen meg vannak győződve arról, hogy a többi ember a gonosz, a többi ember a rossz. Talán mindenki gonosz, és zárójelben nem mindig kimondva, csak én nem. Mások viszont abban hisznek, hogy mindenki jó, és közben ugyanilyen zárójelben titokban valahol abban is, hogy csak én nem. És érezzük e között a kettő csoport közötti, vagy a két hozzáállás közötti hatalmas különbséget, egy óriási szakadék választja el egymástól ezt a két önértelmezést. Vannak, akik szerint mindenki más rossz, és titkon belül azt gondolom, hogy én nem. És vannak, akik szerint mindenki jó, és titkon azt gondolom belül, hogy csak én nem. Két radikálisan ellenkező önértelmezés, és ez mindjárt nehézé teszi azt, hogy tulajdonképpen kit is mondhatunk rossznak, és kit mondhatunk jónak. Ez azt is jelenti, hogy amikor a Bibliában arról olvasunk, hogy vannak jók és vannak rosszak, ez a saját magunk számára a Biblia helyes megértését nagyon nehézé teszi. Mert a saját szemüvegünkön keresztül olvassuk a Szentírást. Most nem arra a szemüvegre gondolok, amit magunkkal oldunk, ez egy lelki szemüveg. Egy olyan szemüveg, amely által úgy értelmezem a Bibliát, amilyen az én saját önértelmezésem. Megpróbálom ezt szemléltetni, egy kicsit nehéz érteni ezt a hozzáállást, pedig nagyon sokat segít, hogyha az ember felismeri magában ezt a saját szemüveget, amin keresztül olvassa a Bibliát. Hogyha én egy olyan ember vagyok, aki alapvetően azt gondolom, hogy a világban vannak rossz emberek, mindenki más az, és titkon azt gondolom, hogy én nem, akkor amikor arról olvasok a Bibliában, hogy vannak gonoszak, vannak rossz emberek, akkor én mindig valaki másra gondolok. Valakire, akinek meg kellene változnia, a gonosz világra, sok minden lehet ez, lehet akár a gyülekezet is, vagy lehet a családom, a házastársam, sorolhatnánk. A lényeg az, hogy valaki más. Ez az ilyen típusú embernek ez a szemüvege. Amikor arról olvas a Bibliában, hogy vannak jók és rosszak, akkor általában a rosszak alatt másokat ért. Ebből kifolyólag rettenetesen nehezen szólítja meg a Szentírás az ilyen embert. Viszont, hogyha én egy olyan ember vagyok, aki amikor ugyanezt az igerészt olvassa, ahol jókról és rosszakról van szó, valakiről, aki bánt valakit, és valakiről, akit bántanak, akkor, és azt gondolom magamról, hogy mindenki más jó, és titkon azt, hogy csak én nem, akkor azt gondolom, hogy biztosan nekem szól, én vagyok ez a rossz ember. Ebben van egy önostorozó hozzáállás is, és gyakran A Szentírás az ilyen embereket szintén nehezen tudja megszólítani. Nem olyan könnyű eldönteni, hogy tulajdonképpen, amikor egy ilyen zsoltárt felolvasunk, önmagunkat hová is pozícionáljuk. Én vagyok az, aki törbecsalok másokat? Én vagyok az, aki a fogaimmal megpróbálom elnyelni a többieket? Vagy én vagyok az, akit törbecsalnak, és akit mások el akarnak nyelni? Ez egy iszonyúan nehéz kérdés, és nagyon nehéz eldönteni, és valójában nem is tudja senki más. Ezt én és Isten együtt tudjuk átbeszélni, de ehhez kell egy olyan nyitottság, ami ennek a zsoltárnak a végén alakul ki. Itt történik egy fordulat, amelyben arról van szó, hogy Isten belép ebbe a viszonyrendszerbe úgy, mint aki megmenekít. Különböző emberekről van szó, különböző helyzetekből menekít meg az Isten bennünket, de az Isten az, aki kimenekít ebből a helyzetből. Valójában az egyik helyzet sem jó. Az sem jó, hogyha az ember azt gondolja, hogy mindenki más rossz, és titkon azt, hogy én nem. És az sem jó, hogyha azt gondolja az ember, hogy mindenki más jó, és titkon azt gondolja, csak én nem. Bennünk élő jó és rossz. Kicsit beszéljünk erről. A jóról és a rosszról alkotott fogalmainkat a szüleinktől tanuljuk. Teljesen mindegy, hány évesek vagyunk, ez érvényes bármilyen korosztályra. A szüleinktől tanuljuk, és van, hogy ez jó, és van, hogy rossz. Ez az a gondolkodás, amit nagyon-nagyon nehéz megérteni, hogy magáról a jóról és a rosszról alkotott fogalmaink lehetnek jók vagy rosszak. Az, hogy én valamit jónak gondolok vagy rossznak, azt gondolhatom rosszul. Tévesen, tévedhetek. Sok-sok ember egész életén keresztül egy ilyen rossz erkölcsi, vagy egy rossz eszmerendszer alapján írja az életét, ezt tanulta meg a szüleitől, ez tűnt normálisnak, és gyakran a jó dolgokra azt mondja, hogy rossz, és a rosszra azt mondja, hogy jó. És nem vesszük észre, mert benne élünk, mindig is ebben éltünk benne, hogy valójában maga ez a gondolkodásmód, a jóról és a rosszról alkotott fogalmunk rossz. Mi alapján dönthetnénk el, hogy maga a gondolkodásmód a rossz. Ezért kell, hogy belépjen Isten kívülről ebbe a történetbe. Tehát magunkkal hozzuk a fogalmainkat arról, hogy mit tartunk jónak és rossznak, és ebből kifolyólag azt is, hogy kit tartunk jónak és rossznak, köztük saját magunkat is. Tehát vannak, akik valamilyen szinten mégis előnnyel indulnak, ha a szüleiktől olyan gondolkodásmódot tanultak, ami jó, és nem olyat, ami rossz. Hogyha a Bibliát olvassuk, akkor már felfedeztük, főleg az Ószövetségben, hogy milyen gyakran megjelenik a generációs szemléletmód. Még Isten is így beszél saját magáról. A generációknak az Istene. A 10 parancsolatban is olvassuk, több generáció, megbüntetem az atyák vétkét a fiakban, de irgalmasságot cselekszem, ezzel izillem. Aztán Izraelnek újra és újra azt mondja a törvényről, a saját törvényéről, hogy mondd el ezt a te fiadnak, ő mondja el az ő fiának, ő meg az ő fiának mondja el. Az, hogy a szülők mit adnak tovább a gyermekeiknek, az a gyermekeiknek és a gyermekeik gyermekeinek, és így tovább, a jólétének a letéteményese. Ezért van az az 5. parancsolatban, hogy tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet Isten ad neked. A földön, amely az ígéret földje, add tovább a gyermekednek azt, amit tőlem kaptál, a törvényt. De gyakran az történik, hogy nem azt adjuk tovább a gyermekünknek, amit Istentől kaptunk, hanem azt, amit mi is a szüleinktől kaptunk, és ez lehetséges, hogy téves. Tehát a Biblia a bűnt is így értelmezi, egy generációs szemléletmódban, tehát magunkkal hozzuk ezt az önértelmezést, ezért olyan nehéz felfedezni. Ez az önértelmezés, ez a szemüveg, amin keresztül a Bibliát is értelmezzük, és egyébként a világot is, és benne saját magunkat is, a saját magunk helyzetét is. Amikor valaki elkezdi átvizsgálni az életét, és a jóról és a rosszról alkotott fogalmait, mindig eljut oda, hogy ezzel felülvizsgálja a szüleit is, és ez egy iszonyúan nehéz dolog, mert a szülők tabunak számítanak. Kénytelen vagyok felülvizsgálni őket is, mert az, amit a jóról gondolok és a rosszról, az az életemben nem működik. Kezdem érteni, hogy a Biblia miről beszél, megszólít engem, és azt hozom valahonnan, és ha elkezdem megérteni magamat, előbb-utóbb eljutok oda, hogy elkezdem megérteni a szüleimet. És ez egy nagyon nagy lépés az ember életében, amikor elkezdi annak látni a saját szüleit, akik valójában voltak. Hogy valaki jó lesz-e, vagy rossz, annak a gyökere javarészt a családban van, ahol felnőtt. Hogy hogyan értelmezi magát? Úgy értelmezem-e magamat, hogy mindenki más rossz, csak én vagyok jó? Vagy úgy, hogy mindenki más jó, csak én vagyok rossz? Abban a szerepben gyökerezik, amelyben ebben a családban voltam. Akármennyi idős vagyok, amikor eljutok Isten vezetése által és az élet körülményeim által ide, mindig a családnál fogok kikötni. És ez mindig egy iszonyúan nehéz lépés, hogy annak lássam őket is, akik valójában voltak. Az apáról fiúra át hagyományozott mintáknak nevezik ezt, és ez nem egy újkori felfedezés, nem a pszichológia találta fel, bár nagyon sokat hozzátett a megértéséhez, a Biblia legelejétől kezdve jelen van ez. Láthatunk egy olyan történetet a Bibliában, ahol arról van szó, hogy hogyan hagyományozódik át a bűn generációról generációra, ezt hívjuk eredendő bűnnek, vagy áteredő bűnnek, vagy úgy is lehetne nevezni, hogy áthagyományozódó bűnnek. De van egy másik szál is a Bibliában, amit úgy hívunk, hogy üdvtörténet, hogy Isten ebben a bűnös világban mégis hogyan üdvözíti az embert, és ennek az üdvösségnek, ennek az üdvözítő munkának a története is benne van a Szentírásban. És e között a kettő között átjárás van, Isten áthívja, áthozza az embereket a bűnös világból ebbe az üdv történetbe. Van átjárás. Ez azt jelenti, hogy van kilépés abból az élettörténetből, amiben beleszülettünk. De ez nem egy könnyű út. Isten bennünk végzi a munkáját, de egy nagyon nehéz úton keresztül vezet el bennünket, sokszor hosszú időn keresztül, mire eljutunk oda, hogy úgy lássuk magunkat, ahogyan Isten lát bennünket. Lényegében nem más történik, mint az, hogy Isten ezt a szemüveget, amin keresztül értelmeztük a Szentírást is, saját magunkat, a világot, a többi embert, leveszi a szemünkről. Van egy nagyon kedves történetem az Új Szövetségben található. Jézus meggyógyít egy vakon születettet, és ott van egy jelenet, amikor ez az ember elkezd látni. Most, ahogy belenéztem a világításba egy pillanatra, én is úgy láttam, mint ez az ember szerintem. Azt írja a Biblia, hogy ez a látás olyan volt, amikor elkezdett látni ez a férfi, hogy látom az embereket, mint fákat járni. Egy ilyen elkezd kitisztulni. Egy pillanatot talán mindenki megtehetné, hogy belenézzen a világításba, és aztán a mellette ülőre. Látom az embereket, mint fákat járni. Elkezd kitisztulni ez a látás, és az, amikor Isten leveszi ezt a szemüveget a szemünkről, ami egész életünkben rajta volt, akkor ez ehhez hasonlít. Nem tisztán látunk azonnal, elkezd kitisztulni ez a látás, és egyre tisztábban látunk, tisztábban látjuk Istent, mert őt is másként láttuk eddig, lehet, hogy büntetőként láttuk. Tisztában látjuk magunkat, az embereket, és nem félünk a valóságtól, az igazságtól. És így jutunk el Istenig, és addig a szóig, ami itt ennek a Zsoltárnak a végén van, megmenekültünk. Mert lényegében ez nem más, mint hogy Isten kimenekít bennünket abból az életből, amiben beleszülettünk. Teljesen mindegy, hogy ez a szemüveg milyen szemüveg, és hogy milyen volt ez az önértelmezés, Isten kimenekít bennünket ebből az önértelmezésből. Isten, mint aki igazságosan ítél, ott van mind a rosszak fölött, akik magukat jóknak hiszik, és másokat rossznak, és ott van a jók fölött is, akik magukat rossznak hiszik, és másokat jónak. Egyik sem jó, és egyik sem vezet egy boldog élethez. Isten ott van fölöttünk. Más az útja mind a kettőnek, és más a szabadítás útja is, másként menekíti meg az Isten ezt az embert és ezt az embert. Gondoljuk csak végig. Az egyiknek azt kell megtanulnia, hogy hogyan szeressen másokat, másiknak meg azt kell megtanulnia, hogyan szeressen magát. És ez a szeretet, ez a tanulási folyamat nem mással kezdődik, mint az Isten szeretetével. Mert az Isten ugyanúgy szereti mind a két embert, mind a két önértelmezést. Mind a kettőből megmenekít és megszabadít bennünket. Más a szabadítás útja annak, akinek a haragja elnyeli a többieket, és más annak, aki talán magára haragszik mások helyett. Mennyire távol áll egymástól ez a két önértelmezés. Más a szabadítás annak, akinek a haragja elnyeli a többieket, és más a szabadítás annak, aki talán magára haragszik mások helyett is. De Isten nem haragszik. Másként menti meg őket, mert Isten nem csak nem személyválogató, de nagyon jó emberismerő is. Jól ismeri a lelkünket, jól ismeri a szemüveget, amelyet használunk, és jól ismeri a módját is, hogy hogyan lehet levenni ezt a szemüveget, és hogyan tudunk úgy látni előbb az embereket, mint fákat járni, aztán pedig egyre tisztábban. Jól ismer bennünket, nagyon jó emberismerő. És mindegyikünknek külön, egyedülálló útja van az Istennel. Ezért nagyon nehéz, amikor megpróbálunk mindenkit egy kalap alá venni, és azt mondani, hogy itt van egy sablon, és tessék ezt használni, és ez működni fog. Ez nem így működik. A Szentlélek az ember életében egyedi módon munkálkodik, és mindannyiunknak az Istennel van egy saját útja. Ez különböző hosszúságú, különböző intenzitású, nehézségű, egy saját út az Istennel, mert máshonnan indulunk mindannyian, de mindannyian Istenhez jutunk, de mindannyian másként. Ez azt is jelenti, hogy amikor az Isten bennünket abból az önértelmezésből, amiben beleszülettünk, felszabadít, kimenekít, akkor az egy személyre szabott menekítés lesz. Így neked szóló. A helyünkön maradva imádkozzunk. Istenünk, gyakran annyira vágyunk arra a külső perspektívára, rálátásra az életünkre. Kerestük annyi mindenben, oly sok mindenkiben ezt a perspektívát is nem találtuk. Aztán betoppantál te az életünkbe, és bár törbecsaltak mások, megmenekítettél. Vagy talán mi magunk mesterkedtünk abban, hogy törbecsaljunk másokat, és megmenekítettél. Köszönjük neked, hogy te nem bélyegzel meg bennünket, nem aggatsz ránk címkéket, nem kategorizálsz, egyedi módon közelítesz hozzánk. Köszönjük, Szentlélek, hogy te úgy látsz bennünket, ahogyan mi nem látjuk magunkat, de ahogyan rád hangolódunk, rád figyelünk, egyre inkább elkezdjük látni azt, akinek te látsz bennünket. Kérünk is ezért a menekítésért, ezért a szabadításért, hogy vezess bennünket azon az úton, amelyen nekünk kell végigmennünk veled. Segíts bennünket, amikor elakadunk, amikor elkeseredünk, amikor süllyedni kezdünk, elcsüggedünk, amikor már feladnánk, visszafordulnánk, amikor elkerülnénk, ami előttünk áll, amikor szorongunk, félünk, amikor elbizakodunk, amikor elcsüggedünk, segíts bennünket mindenben, amivel szembesülhetünk ezen az úton. Vezess végig, és várj bennünket ott, ahová vezetsz, hogy hosszú ideig élhessünk azon a földön, amelyet te adsz nekünk. Köszönjük, hogy meghallgatsz Jézusért. Amen. Fennállva közösen mondjuk el az úri imádságot is. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. És az Isten békessége, amely minden emberi értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.